Testvérharc, széthúzás, Belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy, fia!
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Muzsikáló bakony.
Azt gondolom, hogy aki eljön egy-egy programra, talán más emberként is megy haza, vagy másképp néz magára egy-egy helyzetben, mert hogy a természet legnagyobb erőssége, és a legnagyobb lehetőségünk, hogy felfedezzük, hogy bennünk is bennünk van a természet, és a zene is, és egyik nélkül sem érdemes túl sokat létezni.
Pompakedvelő Eszterházy Miklós kiállítása Fertődön.
Ez a háborús trauma a kultúrában fog feldolgozódni, és megkapjuk a rokokó Eszterházy kastélyt, Heidönt, megkapjuk a Marionett színházat, az operaházat, és megkapjuk a magyar nemesi testőrséget, ahol gyakorlatilag a magyar irodalom kiemelkedő alkotói fognak iskolázni.
Alsóörsön játszik a Veszprémi Pannon Várszínház.
Július-augusztusban egy szinte teljes évadot játszunk, szinte minden nap játszunk valahol.
A mai súgójukban áttekintjük még a Székesfehérvári Királyi Napok program kínálatát. Betekintünk az István a Király Veszprémi előadásának készületeibe, hírt adunk a közelgő protestáns sokadalomról és a 40. mesterségek ünnepéről is. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Varázslatos találkozásra hívja a természet és a zene szerelmeseit szombattól a bakony. A tavalyi hagyományteremtő siker után a muzsikáló bakony idén még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődő közönséget, egy egész héten át csendülnek fel a dallamok ezen a sokszínű vidéken. A részletekről Antal Zsuzsanna zeneterapeutát, a szervező Bakony Karta Egyesület elnökét kérdezte Bolla Milán.
A bakonyról az embereknek elsősorban a természet, az erdő, a kirándulóhelyek, a cuhapatak, kanyargó völgye, festői környezete, a vasút alagútja, a viadukt jut eszébe, de hogyan kell életre a muzsika a bakonyban?
Mindenben benne van a zene, mert minden él, és azt gondoltam én is, amikor tavaly elindítottuk ezt a muzsikáló bakony kezdeményezést, hogy az erdő az nem csak egy díszlet. Mindenben ritmus van, mindenben élet van. Ahogy az évszakok változnak, ahogy reggel fel kell a nap és éjjel, fel kell a hold, ahogy az ember lélegzik, a madarak elköltöznek, visszatérnek, ebben mind-mind ritmus van, zene van, és elegendő, ha kimegyünk az erdőbe és csak picit csendben vagyunk. És épp amennyire a zenének a csend egy nagyon fontos része, épp annyira a természetnek is ez egy nagyon fontos eleme, hogy meghalljuk az ottani hangokat és a zenét. És ezt az ökoszisztémát, ezt az egységet kívántuk megmutatni, és másképp a zenét közel hozni az emberekhez, egyszerre a zenét és egyszerre a természetet.
A programok mennyire szólnak a helyieknek, illetve a máshonnan oda látogatóknak, és ha jól értem, akkor itt a muzsika, a zene mellett más események is kapcsolódnak ehhez a programhoz.
Épp annyira a helyiekről és a helyieknek szól, mint amennyire az ország bármely tájáról várjuk a vendégeket erre a teljesen ingyenes és egy héten át több helyszínen megrendezésre kerülő programra. Azért is mondtam, hogy a helyieknek és a helyiekről is szól, mert hogy a bakonyt úgy mutatja meg, ahogyan a helyiek látják. Nem lesznek nagy kivetítők, nem lesz nagy fesztiválos hangulat. Ami lesz, az viszont az Isten teremtett erdeje, kedves helyi lakosok, És egyébként nagyon széles spektrumban változatos muzsika. Azért is mondom, hogy széles spektrumban, mert hogy a klasszikus zenétől a népdal énekesekig, mert hogy több népdalos és népzenészünk is fellép az idei programsorozatban, ám de lesznek zeneterápiával, hangterápiával foglalkozó szakemberek, akik a csendet és a zenét úgy hozzák közel a turistáknak, ahogy azt még szerintem nem nagyon hallották, mert hogy helyszíneink között például Jászdon a Szentkút, ahol a megnyitó programunk augusztus 15-én szombaton indul, és ott Sebestyén Márta és Andrejszky Judit lépnek fel. Az egy jobban ismert helyszín, de az is egy erdei helyszín, és a zene különleges mélybefogadására alkalmas helyszín. És lesznek olyan helyszíneink is, mint például a Csingervölgyi olvasókabin, ahová egyébként, aki nehezebben mozog, autóval is ki tud jönni, de gyalogosan is érdemes felkeresni a helyszínt, vagy Németbánya, egy kincses ládája a Bakonynak, egy zsákfalu, vagy Tés, a tési malmok, és sorolhatnám is, érdemes is megnézni egyébként ennek az ingyenes programnak a különböző helyszíneit, mert hogy Gictől kezdve számtalan helyszínen adunk programot, és igen, nem csak zene lesz, hanem lesznek túrák és egyéb kiegészítő programok is, például Döbröntén, mert hogy ezt a nyugati szegletét még nem is említettük, ahol lesz egy mesemondó is és zenész, ám de még mielőtt a mesemondó még eljutnánk, kínálunk egy túravezetővel egy izgalmas túrát, aki az Ödönforrásig például eljuttatja a csoportot, akit érdekel nem csak a zene, hanem a természet is. És mire odaérünk egy zenei helyszínre, addigra picikét másképp nézünk a tájra, kicsikét másképp foglalunk helyet benne. Lesz egy csend túránk is.
Csendben kell lenni?
Pontosan. És ami a legizgalmasabb, hogy mindez vadászkürtösök zenéje után elindul a csend túra. Ez például Ugott huszárok előpusztán lesz egy programunk, ami én azt gondolom, hogy kellőképp különleges ahhoz, hogy a Bakony Kártának ezt a muzsikáló bakony programját picit másképp nézzük, mint az egyébként kiváló zenei programokat, amelyeket nyáron számtalan pontján az országnak különböző színvonalas programokat látunk és hallunk és kínálnak nekünk. Itt egy picikét mást adunk.
Jobban el lehet mélyülni, gondolom.
Azt gondolom, hogy aki eljön egy-egy programra, talán más emberként is megy haza, vagy másképp néz magára egy-egy helyzetben, mert hogy a természet legnagyobb erőssége, és a legnagyobb lehetőségünk, hogy felfedezzük, hogy bennünk is bennünk van a természet, és a zene is, és egyik nélkül sem érdemes túl sokat létezni. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezt egyszerre érdemes kipróbálni.
Említetted Sebestyén Mártát, Andrejszky Juditot, akik ugye a nyitó napon, a nyitó eseményen lépnek fel, augusztus 15-én szombaton. Kik lesznek még, hát most a teljesség igénye nélkül, akikkel találkozhat a közönség?
Aki nem a népdal és a népzene iránt érdeklődik, vagy kevésbé a klasszikus zene iránt érdeklődik, az ő számukra szerintem ismerősen csenghet Lantos Zoltán neve, akik ugye 2022-ben az év hegedűse is lett.
Ugye jazzhegedű.
Jazzhegedű, így van. És egyébként most a könyvhéten megjelent egy könyve is, tehát hogy ő is sokoldalú tehetség, és ő 2 évet töltött egyébként Indiában, mint ösztöndíjas, tehát az ő zenei stílusán, az improvizáció stílusában nem csak a hazai zenei kultúrát fogjuk felismerni, hanem az indiai zene. Ravi Shankar szerintem sokaknak ismerősen csen, ám de olyan a Bakonyban működő zenészeknek is lehetőséget kívántunk biztosítani, akik például a helyi zeneiskolákban dolgoznak, egyébként nem csak zenetanárok, hanem kiváló muzsikusok is, így Illés Csaba is fellép, lesznek amatőr zenészeink, de lesz tábortüzes éneklés például Girice Tamással, amely egy könnyedebb stílusba is elviszi a hallgatókat. Lesznek, ahogy említettem már, zeneterapeuták, én magam is képzett zeneterapeuta vagyok. Jó magam Kövi Bálinttal fogok zenélni Németbányán, de lesz például lélekmasszőr, aki szintén, vagy Szántó Dóra Viola, aki handpennén is énekel, szól másképp a zenével az emberekhez, vagy az emberi lélekhez és lélekről, és tényleg a teljesség igénye nélkül, mert hogy például Navratil Andrát is érdemes, hiszen ő a természet nagykövete is, ő is fellépő például Döbröntén, az Ödönforrásnál.
Ha valaki elmegy mondjuk egy ilyen zeneterápiás programra, mire számíthat?
Azt szoktam mondani, hogy digitális detox. És tényleg ezt tudom mondani. Terápiára nem kell számítani, értelemszerűen ez egy zenei élmény lesz. Arra számíthat, hogy azon kívül, hogy relaxált, talán saját magához közelebb jutó emberként fog felállni a program végén, mint ahogy bejött a programra, olyan saját élménnyel gazdagodik, amelyben lehet, hogy még nem volt korábban része, mert aki nem zenél, gyakran fél attól, hogy mondjuk egy zenei eszközhöz nyúljon. Talán amikor az ember otthon a gyerekeivel, unokáival játszik, akkor maga is felfedezte, hogy milyen szépen szól valami hangszer jellegű eszköz, amelyhez nem kell komoly előképzettség. És ha ezt egy jó csoportvezető, egy képzett zeneterapeuta segíti ezt a folyamatot, akkor még ott adott helyen először egymást látó csoportok is meglepő számukra, döbbenetesen meglepő személyes élményhez juthatnak. Engedj meg, Milán, egy tavalyi élményemet, mert hogy Bakonybélben dolgoztam egy csoporttal, ugyanúgy a muzsikáló Bakony keretében, jöttek innét, onnét, amonnét emberek, jó néhány embert nem ismertem. És megszólalt a zene a program végére. És az emberek a program végén ültek, és ők is részt vettek a zenében. És nem lehet hibázni, csak szép hangokat lehet kiadni, és ilyen hangeszközök megszólaltatására is lehetősége lesz, aki velünk tart ebben a csodálatos kalandban.
A muzsikáló Bakony egy egész héten át várja a természet és a zene szerelmeseit. A zene szerelmese volt a pompa kedvelő Eszterházy Miklós is, akinek felbecsülhetetlen kulturális hatását máig élvezzük, de róla emberként kevesebbet tudunk. Fertődön most önálló kiállításon ismerhetjük meg közelebbről. Mihály Janikó Várkonyi Gábor kurátorral beszélgetett.
A kultúra teremtő katona, pompakedvelő Eszterházy Miklós pályája, a Fertődi Eszterházy kastély időszakos kiállításának a címe. Nagyon keveset tudunk erről az Eszterházy Miklósról, a közvélemény inkább fényesként tartja őt nyilván. Mi adta az ötletét ennek a kiállításnak?
A kiállítás ötlete kb. 2 évvel ezelőtt született meg. Tóth Áron művészettörténész kollégámmal együtt gondolkodtunk azon, hogy a Fertődi Eszterházy kastélyról most már van egy nagyon szép kiállításunk. Viszont az építtető, pompakedvelő Eszterházy Miklósról alig beszélünk. Életrajzi monográfia sem született még róla. Ő az, aki József Haydnt alkalmazta a Fertődi Eszterházy kastélyban.
A kiállítás kronológikusan követi az életét. Kérlek, hogy mutass be egy kicsit a kiállításnak a koncepcióját, 5 teremben járhatjuk végig azt az életutat, amit Eszterházy Miklós bejárt.
A kiállítás koncepciójának az egyik legerősebb eleme, hogy Eszterházy Miklósnak nagyon komoly katonai karrierje volt. A 17. századtól kezdve az Eszterházy családban teljesen általános és elfogadott volt az, hogy katonai pályán indulnak el. Éppen ezért a első teremben a 17. században indulunk, az Eszterházy család felemelkedését mutatjuk be, illetve bemutatjuk azokat az Eszterházy katonahősöket, akiket aztán később a 18-19. Században is az Eszterházy család lényegében a saját identitásához illesztett, rájuk mindig is nagyon büszkék voltak, tehát a legelső történelmi dátum az 1652-es Vezekényi csata, ugyanis ebben a csatában egy török ellenes csatáról van szó, 4 Eszterházy halt meg, és a 4 Eszterházynak az emlékét talán mondhatom úgy, hogy a mai napig is őrzi az Eszterházy család, tehát innen indítjuk el, hogy az Eszterházy családban a katonai karrier az egy általános és elfogadott tevékenység volt. A 18. század században, tehát a következő termek már fényes vagy pompakedvelő Eszterházy Miklós karrierjére koncentrálnak, ahol azzal szembesültünk, hogyha valaki rákeres, hogy pompakedvelő Eszterházy Miklósról milyen ábrázolások, milyen festmények vagy metszetek születtek, akkor egy ilyen nagyon lágyarcú arisztokratát ismerhetünk meg, teljes mértékben összhangban van azzal a rokokó világképpel, amit maga az Eszterházy kastély fertődön sugal. Arisztokrata, aki szereti a reprezentációt. Viszont ha megnézzük az ő pályára való orientálódását, vagy az indulását, akkor kiderül, hogy ő a kora fiatalságától kezdve rögtön a királyi és császári hadseregben kezdte a szolgálatát, harcolt az osztrák örökösödési háborúban, harcolt könnyű lovasságnál, de az igazi nagy katonai karriert azt egy gyalogezred parancsnokaként tölti be. Ezt a gyalogezredi parancsnoki időszakot állítja a kiállítás a középpontban, erre hívja fel a figyelmet, ami azért nagyon fontos, mert ez a 7 éves háború időszaka. 1756-tól 1763-ig zajlott ez a háború. Winston Churchill a 20. században tett egy olyan kijelentést, hogy hát az igazi első világháború az a 7 éves háború volt. Tehát, hogy ennek egy nagyon nagy globális hatása is volt. A mi számunkra ebből az a nagyon fontos, hogy Nagy Frigyes porosz uralkodó Ausztriától, Mária Teréziától Sziléziát nagyon szerette volna elhódítani. Bizonyos területi nyereségekre Poroszország egyébként szert is tett, a porosz uralkodó hadserege Prágát veszélyezteti, és ebben a hadműveletben akadályozza meg a Kolini csatában Eszterházy Miklós a porosz uralkodót ebbéli szándékában, gyalogezredével áttöri a porosz vonalakat, visszaszorítja a porosz hadsereget. Ezért a hadi tettéért Eszterházy Miklós elsőként kapja meg a Mária Terézia katonai rendet, amit ekkor alapítanak. Nagyon komoly katonai pályafutást hajt végre. Ezután a katonai pályafutás után következik majd mindaz, amiről igazából Eszterházy Miklóst a magyar nagyközönség ismerheti.
Említetted ezt a Mária Terézia katonai rendet, a kiállításban ezt is láthatjuk, illetve még olyan tárgyakat, amelyek azt hiszem, hogy különleges pozíciót foglalnak el. Nekem például a legjobban az a meisseni porcelánkészlet tetszik, amelyen háborús jelenetek vannak.
Nagyon törekedtünk arra, hogy ez ne csak egy szöveges történetmondás legyen. A műtárgyak összeválogatásában igyekeztünk arra törekedni, hogy minden oldalról megvilágítsuk Eszterházy Miklós személyiségét. A meisseni porcelán azért nagyon különös, mert a meisseni porcelán az gyakorlatilag a 18. század elején jön létre. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen drága luxuscikk volt. Eszterházy Miklósról leírják, hogy pont ebben a Prága környéki hadi helyzetben ő annyira adott a rangjára, hogy a csata szünetében porcelánban szolgáltatta föl maga számára a teját, ugyanis a teja akkor már itt van Európában, és hát Eszterházy is hódol a tejázás élvezetének. Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban, amikor a kiállításhoz műtárgyakat válogattunk, hát elsősorban fegyverekre gondoltunk. A kiállításban egy gyönyörű szép 18. századi szabják, pisztolyok kerültek kiállításra. Egyszer csak ez a meisseni porcelán ütötte meg a szemünket, és amikor közelből megnéztük, hogy hát ezen a porcelánon csata jelenetek vannak, sőt, ha valaki közelről megnézi, akkor a lovas csata jeleneteknél még talán az is felismerhető, hogy itt könnyű lovas magyar huszárok harci jelenetei jelennek meg. Rögtön összekapcsoltuk, hogyha a meisseni porcelán csata jeleneteket ábrázol, akkor ez feltehetőleg valamilyen osztrák megrendelésre, vagy ne adj Isten, talán magyar arisztokrata megrendelésre készülhetett, úgyhogy tökéletesen illeszkedik Eszterházy Miklós személyiségéhez. Maga a porcelángyár reflektál az éppen aktuális helyzetre. Ritkán kiállított műtárgyegyüttesről van szó. Ez az egyik legkülönlegesebb műtárgyegyüttes, ami a kiállításban szerepel, csak Eszterházán látható.
Érkezünk meg akkor az ötödik terembe, már a rokokó főurat testesíti meg, és talán ennek a kifejezője is az a tűlszínű háttér, ami az egész teret meghatározza. Az is különleges, hogy egy Goethe idézetet látunk ennek a szobának a bejáratánál. Megbámultuk a fényes kivilágításokat, a lángoló tündérpalotákat, amelyekkel a küldöttek versengve igyekeztek egymást túlszárnyalni. Eszterházy hercegé azonban valamennyin túltett.
1764-ben vagyunk, ekkor már lezárult a 7 éves háború. Frankfurtban Mária Terézia fiát, a majd leendő második József uralkodót római királlyá választják. Ezen a frankfurti királyválasztáson természetesen Eszterházy Miklós ott volt, és ami egy nagyon érdekes szellemi kapcsolatot teremt, hogy ott van a fiatal Goethe is. És hát lehet azt mondani, hogy ez a Goethe idézet adja Eszterházy Miklósnak a Bece nevét, a pompa kedvelő vagy fényes Eszterházy Miklóst, mert kiderül, hogy az ő általa rendezett díszkivilágítás, amivel itt a főurak, arisztokraták versengtek a városban, Goethe ítélete szerint ez volt a legcsodálatosabb.
A kiállítás címe Kultúra kedvelő Eszterházy Miklós. Mire gondoltatok akkor, amikor ezt is beemeltétek a kiállítás címébe, és nem csak a katona Eszterházyt állítjátok a középpontba?
Eszterházy Miklós magáról a rokokó kastélyról ismerjük. Az a gondolat fogalmazódott meg, ami a kiállításnak kicsit egy ilyen rejtett értelmet is szeretne adni, hogy egy 18. századi háború az egy nagyon brutális dolog. Eszterházy Miklós ebből a háborúból nyilvánvalóan valamiféle traumával érkezik meg. És ezután ő rögtön, ahogy vége van 1763-ban a 7 éves háborúnak, ő szinte azonnal elkezdi Eszterházán a most látható kastélynak az építését. És hirtelen az ötlött föl bennünk, hogy ez egy traumafeldolgozás. Tehát, hogy amit a háború elvesz pusztításban, én azt most visszaadom. Olyan tevékenységekbe fog, ami mondjuk egy katonával nem feltétlenül egyezik meg. De minthogyha Eszterházynál azt tapasztalnánk, hogy ez a háborús trauma a kultúrában fog feldolgozódni, és megkapjuk a rokokó Eszterházy kastélyt, Haydnt, megkapjuk a Marionett színházat, az operaházat, és megkapjuk a magyar nemesi testőrséget, ahol gyakorlatilag a magyar irodalom kiemelkedő alkotói fognak iskolázni.
Eszterházy Miklós kiállítását Fertődön lehet megtekinteni. Székesfehérváron pedig megkezdődtek az idei királyi napok. Az esemény valójában 10 napon át párhuzamosan futó fesztiválok sorozata, melynek még felsorolni is hosszú lenne a programjait. Gruber Nórát, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ kommunikációs munkatársát hívtam fel, hogy adjon ízelítőt a kínálatból. Több mint egy hétig tartanak a Székesfehérvári királyi napok. Egy nagy múltú és sok helyszínen zajló fesztivál ez, és bizonyára minden évben kérdés, hogy a jól bevált programok vagy az újdonságok domináljanak. Önök hogyan gondolkodtak az idén?
Az a helyzet, hogy mindegyikre szükség van az az évek tapasztalata, tehát, hogy természetesen ez már nem csak a székesfehérváriaknak szóló rendezvény, hanem viszonylag egy országos vagy akár nemzetközi fesztivállá is kinőtte magát, hiszen ugye része a Királyi Napok Néptáncfesztivál is, ahova külföldi vendégek is érkeznek. Viszont nagyon sok a fehérvári néző és látogató, éppen ezért nem szabad mindig csak a hagyományokra hagyatkozni, hanem kellenek az újítások, új játékelemek, új helyszínek bevonása, új koncertek, tehát vannak természetesen ugye mindig visszatérő fellépők, de azért kell az újítás is mindig, de megvan azért a hagyományos vonala is a fesztiválnak.
Már csak a programokat olvasva így nem székesfehérváriként is az volt az érzésem, hogy ez egy olyan nagy családi ünnepe a városnak, amiben mégis nagyon jó kívülről is bekapcsolódni. Mik azok az állandó programok, amik a fehérváriaknak már nagyon ismerősek, de kihagyhatatlanok lennének a fesztivál szempontjából?
Hát, ha egy időrendben sorban haladunk, akkor idén is az egész Királyi Napok Fesztivál a Nemzetközi Néptánc Fesztivállal indul. Ugye itt van egy hatalmas múltú néptáncegyüttes, az Alba Régia Néptáncegyüttes, akik ilyenkor mindig hívnak különböző külföldi vendégeket, külföldi tánccsoportokat. Ez idén is így lesz, Chiléből, Mexikóból, Szlovéniából, Bulgáriából érkeznek tánccsoportok, és a hatalmas színpadunkon, az Icsi Ligetben, az Icsi színpadon egy-egy este birtokba veszik ezek a különböző nemzetek a színpadot. És egyébként emellett délutánonként rendszeresen gyerekprogramokat, foglalkozásokat, mini táncházakat tartanak a fő utcán különböző pontokon. Ez azt gondolom, hogy egy igazi színfoltja a fesztiválnak, hiszen ugye minden évben más-más külföldi vendégek érkeznek. Viszont maga a néptánc az ilyen értelemben állandó és visszatérő. Ami még egy színfoltja, de állandó jelleggel jelenlévő szereplője a fesztiválnak, azok az óriás bábok. Azt gondolom, hogy azért így az országban is, hogyha valaki meghallja, hogy székesfehérvári királyi napok, akkor a néptánc mellett az óriás bábok jutnak eszébe, és a történelem. Ugye ezek az óriás bábok azért készültek el 2013-tól kezdve, hiszen először egy koronázási szertartás játékon belül szerepeltették ezeket a bábokat, amikor a Vörösmarty Színház közreműködésével létrehozták az egy-egy Árpád-házi királyunknak a koronázását, és azt a történelmi korszakot megidézték, amikor ezek a bábok, illetve hát ezek a királyok éltek. Viszont természetesen ezeket a bábokat ugye megtartjuk, és szerepeltetjük a városba szerte ilyenkor is, és az év többi pontján is. Ezek a bábok felvonulnak augusztus 20-án, egy grandiózus történelmi felvonulásra készülünk mindig, amikor régi zenei együttesek, hagyományőrzők, és a most már 25 tagú óriás bábcsalád végigvonul a belvároson, egy hangos, zajos, színes felvonulással. Én azt gondolom, hogy ezek a bábok akár jelképei is lehetnek Fehérvárnak, és a legkisebbektől a legidősebbekig tátott szájjal nézik a mai napig, amikor megjelennek és felbukkannak ezek az óriások a fő utcán. Úgyhogy ezt a két dolgot emelném így ki igazából, de hát természetesen azért mindig számítanak populáris zenei koncertekre, ami idén is lesz, két nagy koncertünk az Icsi színpadon. Van egy történelmi kis fesztiválunk, a koronázási ünnepi játékok, ami négy napon keresztül egy középkori belvárost és egy középkori hangulatot teremt meg az Icsi Ligetben, a fő utcán és a Városház téren. Az Icsi Ligetben konkrétan tábort vernek a hagyományőrzők, és ott is alszanak rendesen, és reggel fölkelnek, és bemutatókat tartanak, és be lehet szállni, kardot lehet ragadni a gyerekeknek, kipróbálni mindenfélét. Úgyhogy ez a történelmiség, az óriás bábok és a néptánc fesztivál az, ami fixen mindig állandó.
Melyek az idei újdonságok?
Újdonságként idén egy helyszínt is behoztunk, egy új helyszínt. Ugye évről évre azért a nagy zajos, több ezer embert megmozgató főhelyszín az Icsi Ligeten, illetve az Icsi színpadon kívül észrevettük, hogy kellenek a kis, hát most ilyen modern szóval élve csillezős, vagy ezek a kuckózós helyek, programok, ahol azért lehet kellemesen beszélgetni, szórakozni, szól valami jó kis zene a háttérbe. És idén a Szent István Bazilika mellett lévő Szent Anna kápolna előtti téren rendezünk be egy ilyen kis békeszigetét. Augusztus 21-én és 22-én pénteken és szombaton délután 5 órától DJ-k fognak hangulatot teremteni ezen a téren, és élőzenével érkeznek az esti órákban, pénteken a Jánoska Ensemble, szombaton pedig a Vintage Dolls együttes. És hát igazából tényleg arra készülünk, hogy ez egy ilyen beszélgetős, de ugyanakkor egy ilyen modernebb és minőségi kulturális szórakozásra. Tehát nem a nagy tomboló tömeges közönségre hívjuk az embereket, hanem arra, hogy egy picit le tudjon ülni, odafigyelni arra a hangra, odafigyelni arra a zongorára, arra a hegedűre, és ezt az Anna Pont nevezetű helyre álmodtuk meg. Úgyhogy így is hívjuk, így is lehet megtalálni a műsortervben, hogy Anna Pont. És akkor mögötte vannak mindig felsorolva a DJ-k, illetve a fellépők.
Lesznek klasszikus zenei programok is, és azt hiszem, hogy a Bartók Rádió hallgatói közül többen különös érdeklődést tanúsítanak ezek iránt. Melyek lesznek a klasszikus zenei programok?
Klasszikus zenei programokként természetesen augusztus 20-át emelném ki elsősorban, amikor Kodály Zoltán, Hári János című daljátékát fogják megvalósítani az Alba Régia szimfonikus zenekarral, operaszólistákkal, Szikora János rendező valósítja meg ugye ezt az egész koncertszerű előadást. Ezt fontos hangsúlyozni, tehát hogy ez nem egy színházi színpadra szánt előadás lesz, hanem ez egy koncertszerű vagy egy hangversenyszerű előadás lesz. A másik kulturális, illetve szimfonikus zenekarként is megjelenő csemege az pedig 23-án lesz, vasárnap. Ez a zárógálája lesz a Székesfehérvári királyi napoknak, amikor is az Alba Régia szimfonikus zenekar, Vörös Marti Színház, a Fehérvári Balett Színház és az Alba Régia tánc együttes, tehát egy összművészeti előadás fog megvalósulni. Ennek a rendezője Vörös Marti Színház igazgatója Dolhai Attila lesz, és ez lesz még az a produkció, ami felvonultat majd egy komolyabb zenei műsort is. Emellett a személyes kedvencem, ha szabad ilyet kiemelni, például a Fricsai Richard Regionális Katonazenekari Fesztivál, amikor szintén olyan zeneműveket lehet hallani itt a belvárosban, a Városház téren, amit azért minden nap nem szokott az ember élőben hallani, úgyhogy az pedig augusztus 19-én van, késő délutáni, kora esti órákban. Úgyhogy ezek a klasszikusabb vonalai a fesztiválnak.
Nagyon sokféle kulturális ágazatot említettünk már, és még mindig van, hiszen lesz például mézünnep, vagy lesznek kiállítások, és lesz kertmozi is.
A mézünneppel nyit tulajdonképpen az egész fesztivál most már évek óta. Augusztus 14-én pénteken mézvásárral, mézkóstolással, előadásokkal, interaktív játékokkal benépesítik az országzászló teret a mézünnepesek, és a nagy programjuk az augusztus 16-án vasárnap lesz, amikor különböző mézrendek érkeznek határon innen és túlról. Lesz egy emlékmű koszorúzás, mézszentelő szentmise, felvonulásuk, és a mézlovak rendek köszöntése, tehát ott viszont már egy nagyon népszerű nagy programot köszönhetünk. Kiállítások is természetesen vannak, és a kertmozi az, ami kis szívünk csücske, hiszen az intézményünknek a működésében van a Barátság mozi, Székesfehérvár, és talán azt hiszem a megye egyetlen művész mozia, és büszkék vagyunk rá, hogy ki tudunk települni kertmozi rendszerrel, és idén végre vissza tudott költözni az eredeti helyére, ahol eddig a királyi napok alatt tartottuk a vetítéseket. A Városházának a díszudvarába költözött vissza a kertmozi, úgyhogy augusztus 16 és 19 között minden este 9 órakor egy kis kertmozira várjuk az érdeklődőket.
Székesfehérvári királyi napok egészen augusztus 23-áig tölti meg élettel a koronázó város tereit. Felszegi Csaba kollégám a Veszprém környéki színházi életnek járt utána. Augusztusban például Alsóörsön két helyszínen is játszik a Pannon Várszínház. Hogy mi mindent, arról Vándorfi László igazgató nyilatkozott.
16 éve vagyunk itt, úgyhogy már nem emlékszem pontosan, hogy miért pont Alsóörs.
Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója.
Egyrészt egy rendkívül kedves, befogadó közösség irányítja a település életét, polgármester úr, és azóta változatlanul, lehet, hogy ő hívott, lehet, hogy mi jelentkeztünk, mert nem emlékszem pontosan, az biztos, hogy hamar kialakult egy bizalmi kapcsolat, és immár 16 éve játszottunk, és egy idei nyáron túl leszünk éppen 100 előadást. 16 év alatt, ami egy csúcs Alsóörsön. Elsősorban az annó itt, de kezdettől fogva, 16 év elején, tehát 2010-ben az akkor még kőfejtő, ma Amfi,
igen, amfiteátrum
helyén játszottunk egy felejthetetlen képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, aminek a 120 szereplőjén kívül még voltak Harley Davidson motorosok, autós oldtimerekkel érkező résztvevők, sőt a nézőtér egy része is régi oldtimeres páholyokban foglalhattak helyet. De itt a strandon pedig gyermekprodukciókat, de játszottunk felnőtt előadásokat is, amíg az Amfi nem állt minden tekintetben rendelkezésre, tehát ide telepítettünk színpadot, nézőteret, és itt számtalan előadás. Made in Hungáriától, Omega Égi Vándoron, Hegedűs a háztetőn, Egri csillagok, tehát csak ízelítő, ami eszembe jut.
Az Amfi ugye egy termékvöröskőből épült csodálatos régi kőbánya területe, és hát olyan, mint egy görög színház, mert szinte kör alakú a színpada, és rendkívül rusztikus tér. Jót játszani abban a térben?
Én akkor szerettem a legjobban, amikor még nem lett megmunkálva. Ott volt valami őserő. Most nagyon szép lesz, még mindig nincs kész teljesen. A színpad és a nézőtér elhelyezése az ebben az évben egy rendhagyó változatot követ szükségből.
De hát éppen, hogy egy kör alakú görög színházakra
hát most nem az lesz. Még majd az lesz, igen. Az emelt nézőtér és ez a befele záruló kör, ez is különleges emberi, szellemi, gondolati energiákat képes sokszorosára erősíteni, hogy mi nagyon szeretjük.
Amikor megtervezik a műsorrendet, akkor a nyári előadásoknál mi a fő szempont? Egy kicsit lazább, egy kicsit színesebb, vagy mire gondolnak ilyenkor?
Hát a mi arculatunk az főleg nyáron, de évad közben is követjük, de nyáron szinte kizárólag hogy családi legyen. Tehát minden korosztály megszólítható legyen, hát nyilván ez egy strand környezet, vagy az Amfi, itt mégis oda is nyári közönség megy, ahol van nagyszülő, szülő, gyergőc. Olyan élményt szeretnénk nyújtani, ami széles korosztályi rétegen belül tud szórakoztatni, vagy gondolkodtatni, ahol se a szülő, se a gyerek nem unatkozik azon, hogyha valamelyiküknek színházba járhatnék, ja van. Mondom, 100 előadás lesz az évad végére, hát nem kevés. Tehát volt ugye egy évadban, hogy 10-et is játszottunk. Ez mindig a lehetőségektől, egyeztetésektől, színész egyeztetésektől, az Amfi egyeztetésétől függ. Itt a strandon viszont szabad a gazda, ide most már jó ideje gyerek előadásokat is, vagy csak gyerek előadásokat hozunk, és idén a Tündértánc című interaktív táncjáték lesz itt a gyermek pancsolóban, vagy gyermekek részére elkészített strandrészen, ahol egy kicsit megtanítjuk a gyerekeket, meg a velük tartó szülőket táncolni különböző táncformákra, és akkor a végén egy nagy buli, arra záródik a előadás.
Nem fáradtak, hiszen ilyenkor kellene pihenniük nyáron, a színházak általában zárva vannak ilyenkor. Mégis megy?
Hát mi július-augusztusban egy szinte teljes évadot játszunk, szinte minden nap játszunk valahol. 40-50 előadásunk van ebben a két hónapban. Most beesett egy augusztus 28-ára, de 20-a után azért csendesül egy kicsit a turizmus is, és szeptember közepéig van pihenő. Utána pedig jön a közszínházi szezon.
Veszprémben pedig végre megvalósul a Petőfi Színház álma, és augusztus 20-án bemutathatják a Várban az István a Király című rockoperát, melyet tavaly a felújítás miatt még nem tudtak. Felszegi Csaba most Ober Frank Pál rendezőt kérdezi.
Amikor a múlt év elején úgy döntöttünk, hogy bemutatjuk az István a Királyt, akkor az első gondolatunk az volt, hogy 25-ben, augusztus 20-án ebben nyitjuk ugye az évadunkat, és aztán kerül be az előadás a kőépületbe. Akkor a vári munkálatok miatt még erre nem kerülhetett sor, mert kiderült, hogy még sok minden ott marad a vár építési területén, tehát nem tudunk oda bekerülni, és azért elhalasztottuk egy évvel. Tulajdonképpen a szerzők nagy bánatára ismerők is nagyon örültek ennek.
Ők is odaállmadták meg a történelmi helyszínre?
Azt nem tudom, hogy odaállmadták-e meg, de az biztos, hogy ők is azt gondolták, hogy ez a legautentikusabb helyek egyike. Hiszen valóban, ha belegondoljuk, István király alapított egy püspökséget, Gizella királyné városa, ugye a királynék városa, Veszprém, Imre Itter tisztasági fogadalmat, itt van a bazilika, a Szent Háromság szobor, olyan szakrális tér, amely szervesen kapcsolódik hozzánk, nem mellesleg egyébként tőlünk nem messze zajlott a Koppány István féle csata is itt Solyban, ennek emlékhelye is van Veszprém határában, tehát minden szempontból úgy éreztük, hogy ennek az előadásnak itt helye van, és hazaérkezett.
Hiszen Szent István király, illetve Gizella királyné azokon a köveken fönn a várban jártak is, mint tudjuk.
Hát ha nem is teljesen azokon a köveken, de a területen.
Majdnem.
De majdnem, igen. Sőt, most a feltárások és a felújítások kapcsán ott azért a Szent Imre kápolnának az eredetei köveit is láthatjuk, ahol bizonyára, hogy jártak és nyomot hagytak, de ahogy mi ezt ugye érezzük a levegőben, itt maga a géniusz Loci, tehát a helyszelleme az olyan, hogy itt érezzük a nagyősi magyar időket. Úgyhogy ez valóban a helyszíne lesz az előadásnak, amelyet most ide adaptálunk, tehát a színházi előadásnak bizonyos elemeit el kell, és el is hagyjuk azért, hogy pont itt ezt tudjuk megvalósítani.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ezen a történelmi helyszínen egy kicsit másképp mutatják az előadarabot, mint a Pélszínházban?
Kénytelenek is vagyunk, illetőleg nagy örömmel alkalmazkodunk ehhez a térhez, hogy hangsúlyt kapjon itt az említett Szentháromság szobora felújított épületek, tehát ezek is meg lesznek világítva. Sokkal visszafogottabban megjelenik a lett falas vetítés is két pontra szorítkozva, tehát nem egy nagy tábla lesz, hanem a Szentháromság szobor két oldalán, de mögötte látjuk a vetítést, mert azért az nagyon fontos része az előadásnak, amely kíséri tulajdonképpen a történéseket, de nem lesz például az az ismert, nem tudom, fedés, amit ilyenkor szoktunk alkalmazni, mert azt láttuk meg, vagy azt éreztem meg, hogy az butaság lenne ide beköltöztetni egy színházat egy ilyen térbe, ami magában is egy csoda. Úgyhogy inkább ezt fogjuk hangsúlyozni, lesz egy nagy plac, amely természetesen meg lesz világítva, jól behangosítva, és egy jó nagy nézőtér számára megpróbáljuk bemutatni az előadást. Van egy-két olyan elem, amely egyébként számomra nagyon fontos. Ilyen például az, hogy István király a temetésen, akkor Géza fejedelem a koporsója, az föntről érkezik a magasságból, de itt nem tudjuk ezt megvalósítani. És a másik, amit nem tudunk, az, hogy Koppány holtteste az én felfogásomban a kőszínházi változatban sokáig ott lebeg a csatakép után, fönt a levegőben, olyan 4 méter magasságban, István feje fölött, ezzel is felmutatva azt, hogy bárhogy is kényszerítette ki, akkor mégiscsak egy családon belüli gyilkosságra sor került, és ennek a terhe, ez nyomasztja az embert. És az egész darabbal kapcsolatban is azt szerettem volna fölmutatni, hogy van két óriási tehetségű ember, István és Koppány, és mindkettőjük számára ez egy nagyon nagy felelősségteljes küzdelem, ami történik, és Koppány sem feltétlen rossz szándékkal teszi azt, amit tesz, hanem ő is felelősséget érez a magyar nemzet sorsa iránt. Nyilván az 1000 éves történelmünk az igazolta végül is a nyugathoz való kapcsolódásunkat és István királynak a nagy döntéseit. Tehát mind a kettőnek komoly igazsága van, és azt hiszem, hogy ettől is nagyszerű ez a mű, fel akarja mutatni a maga küzdelmeivel a mi sorsunkat.
Igazi kuriózum, mindez ajándék, előadás akár a nézőknek, akár a társulat számára?
Mindenképpen minden szempontból az. Azt ugye ki kell mondanunk, hogy az István a király egy óriási mű, beemelkedett a magyar kulturális kánonba, a legmagasabb pozíciók közé, tehát azért mondhatjuk azt, hogy himnusz, szózat, bánkbán, és sorolhattam, és ott van köztük az István a király is, ami magában már egy óriási dolog. Az, hogy a Veszprémi Petőfi Színház ezt műsorra tűzhette, és ezért köszönet Rosta Máriának és az ő áldásos segítségének, az is egy nagy dolog. Az, hogy olyan társulata van a Veszprémi Petőfi Színháznak, amelyre abszolút alkalmas, és olyan barátaink és alkotótársaink vannak, akik itt oroszlán részt vállaltak abban, hogy ez az előadás megszülessen, és hát így szerénytelenül hangzik, de most nagyon rangos elismerést kapott, mert az évad előadásai, legjobb előadásai közé került, kettő került be a tudomásom szerint a vidéki kínálatból ebben az évadban, ami óriási teljesítmény, nagy elismerés ebben a hatalmas kínálatban, amit a magyar színházi élet produkál minden évben. Úgyhogy a szereplők számára is ez egy ünnep és egy rang elénekelni ezeket a szerepeket. A nézők számára pedig láttam, mert végignéztem az összes előadás végén, ott voltam és láttam a nézői reakciót, állva őrjöngve tapsolt mindig a közönség, mert kell nekik, kell, könnyezve, sírva, nevetve szükségünk van ezekre a nagy vallomásokra.
A színház aulájában látható a királyi palást, ugye nem is olyan régen, egy fél évet talán került oda. Felhasználják esetleg a palást a díszletekhez?
Nem, ez a palást az...
Bocsánat, a palás másolata.
A palás másolata, amely Veszprém városa kapta, mi az első kiállítók voltunk, ahol ezt a palástot meg tudjuk mutatni. Lehet, hogy egyébként most az előadás során meg meg fogjuk jeleníteni ott a közönség számára, de az előadásban egy másik palást kerül be, természetesen az előadás végén, de azért örülök a kérdésnek, mert ez is nagyon fontos, hogy a palást is itt készült Veszprémben, a Kolostorok és Kertek nevű hely, most ez a neve annak a területnek, ahol Gizella királyné, ugye a szonyok apácák segítségével elkészítette ezt a palástot. Tehát ez is ide kötődik hozzánk Veszprémhez.
Veszprémben tehát az István a király rockopera előadásával készülnek az ünnepre. Budapesten pedig ekkor zajlik a protestáns sokadalom. A részletekről Kincler Zsuzsanna egyházzenész beszélt Veresemese Gyöngyvérnek.
Negyedik alkalommal szervezik meg a protestáns sokadalmat, elsősorban a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek vesznek részt. Milyen igény hozta létre ezt a sokadalmat? Leginkább zenei alkalomról beszélhetünk, de természetesen azért megtalálhatóak beszélgetések is a programban.
Az eredeti elképzelés az volt, hogy Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan a protestánsok is be tudják mutatni az ünnep kapcsán a saját hagyományaikat, a saját értékeiket, és így került sor aztán augusztus 20-án a Budai Várban több helyszínen megrendezendő eseményre. Itt egyaránt fontos az, hogy a templomban vannak alkalmak, és templomban vannak események, és nyilván az egyházzenéről van szó, de ugyanilyen lényeges az, hogy az elmúlt két héten a levéltárban voltak beszélgetések, illetve van egy nagy színpad a Kapisztrán téren, ahol szintén zenei műsorok vannak elsősorban, és törökre pedig kitelepülők, ahol étellel, itellel is várják a érkezőket, és mindenki szeretné megmutatni esetleges a saját hagyományait ételben, de hagyban is.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínálnak programokat, hiszen a szerdai ökumenikus hálaadó istentisztelet után, csütörtökön, augusztus 20-án rögtön a gyerekekhez szólnak, és a Noé bárkája interaktív zenés foglalkozás lesz. Ezt többek között ön vezeti.
Természetesen ez nagyon közel áll a szívemhez. Már régi terv volt, hogy egyházzene pedagógiával foglalkozzunk, és itt munkatársnak elsősorban Fardasné Gomári Alipót említeném. De aztán sok problémával küzdöttünk, közbeszólt a Covid is, de mi folyamatosan gondolkodtunk ezen. Még nem aztán a lehetőségünk volt arra, hogy megjelent a protestáns sokadalom, hogy először próbáljuk ki azt a nagyszerű művet, amit egy német kátor orgonista készített, ez Johannes Matthias Michel. És itt van egy mese, ami Noé történetét meséli el, és a történet közben Bach orgonaművek részletek csendülnek fel, kifejezetten, és bizárólag Bach orgonaművek részletek. Ehhez aztán úgy gondoltuk, hogy bár így is teljes lenne a program, de a gyermekek számára transzkett pedagógiai módszerét vontuk be, erről gondoskodik Farkasné Gompár Ildikó, ahol különféle állatokkal, bábukkal és a kettmódszer segítségével meg is így épp a gyerekek Noé bárkáját. Ez a programunk 2 évvel ezelőtt már igen sikeres volt, és aztán gondoltuk, hogy volt erre a nagy sikerre való tekintetben megismételjük. Ez az első, tehát az napot a Kudavári Evangélikus templomban, 10 órakor Noé bárkája, zenés foglalkozás gyermekeknek. Én magam Kincele Zsuzsanna leszek a mesélő és a művészeti vezető, közreműködik Farkasné Gombári Anikó etpedagógus, és Bán István orgona.
Ezt követi majd a kórus találkozó, ugye ez egy elengedhetetlen pontja minden évben ennek a sokadalomnak. Különböző gyülekezetek, különböző felekezetű kórusai mutatkozhatnak be.
Igen, a kórus találkozó megszervezése talán a legnehezebb a templomi programok közül, hiszen azért, hogyha gyülekezeti és egyházi kórusokról beszélünk, az egyházi kórusok hűvöstkor szokták az utolsó szolgálatokat végezni, és attól kezdve nyári szünetet tartanak. Így aztán, ahogy említettem, igen nehéz kórusokat találni. Egyben mindenkit biztatok, hogyha most hallja, akkor kapcsolódjon be ebbe a szép programba. Idén a Pécsi Evangélikus Gyülekezet énekkara fog énekelni 11 órakor vezényen Lovász Péterné Balázs Matolna, 11 óra 40-kor a Baptista Teológiai Akadémia kórusa vezényen Kúnyáné Puskás Laura, 12:20-kor a Pest Erzsébet Központi Református Kórus vezényelt a karónál, majd pedig eléneklünk közösen összpartént egy bakkorált, amit most nem árulok el, hogy melyik lesz, de ezzel is szeretném kispirálni mindenkit arra, hogy betérjen a templomba, és a 3 sorát egymás után meghallgassa, majd pedig énekeljen meg együtt.
Orgona maratont is szerveznek, de a beszélgetések után lesz még egy nagyobb zenei blokk, ott is különböző együttesek fognak fellépni. Vannak könnyedebb műfajok is, amelyek a dicsőítés, vagy pedig a vallásos dalokhoz kapcsolódnak.
Valóban 14 órakor kezdődik az orgona maraton. Bán István evangélikus részről, úgyis mint az házigazda orgonát, majd baptista részről Tibarai Zsolt, Dínes Balázs református orgonaművész, és Kovács László Attila evangélikus orgonaművész fog muzsikálni nekünk. Erre a programra is mindenkit szeretettel várunk. A részletes program nagyon sok felé olvasható, természetesen majd a templomban is. Egész nap különféle zenés programok vannak. Elsősorban olyan programokat választottak a inti szervezők, elsősorban Tóth Endre zenekszik történész nevét kell megemlítenem, a Bartók Rádió műsorvezetője, ami értelemszerűen talán egy kicsit könnyedebb, vagy jobban illik nagy színpadra, mint a templomban. Ezért itt hallgató lesz a Hotspot zenekar, Albert és egy gospel kórus, 5. évszázad, Borsavári zenekar, Bogár Szilvia, és látod a Isten, felhangzik az újonnan készült, ebben az évben készült Gája laboratórium, a szövegét Szabó D. Anna írta, a zenét pedig Rillis Dániel szerezte, narrátor a Tamás.
A protestáns sokadalom mellett a mesterségek ünnepe is várja a Budapesten tartózkodókat. Sok érdekesség lesz itt is. Továbbra is Verese Mese Gyöngyvér kérdez, így Gyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ügyvezetője válaszol.
Egy kerek számhoz érkeztünk. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét. Évről évre várjuk ezt az alkalmat.
Igen, minket is megrendített ez a 40-es szám. Hihetetlen sok élmény, együttlét, alkotás, ismerettség. Próbáltuk számba venni, hogy készülünk a 40-re, hogy mire tegyük a hangsúlyt. Csinálunk egy ilyen online fotóalbumot, majd írni is lehet bele az emlékekről, tehát szeretnék minél több olyan dokumentumot, anyagot összegyűjteni, amit majd mások is talán 20-30-50 év múlva szívesen megnéznek, de hihetetlen, igen, hogy ilyen közösség, és vannak olyan mesterek, akik a legelejétől mindig jelen voltak, és remélem őket is köszönhetjük most.
Hogyha csak a tavalyi évre gondolok vissza, akkor a viselet volt a téma, az idén a fazekasság. És azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy fazekasság, akkor biztos, hogy mindenki visz valami csecsebecsét, ha nem is egy nagy tálat, de egy pici valamit mindig vesz.
Igen, hát a fazekasok, vannak a hímzők, meg textilesek után a legnagyobb számban a tagságunk között. A fazekasok mindig nagyon lelkesek, nagyon sok szakmai rendezvényük van, pályázatok, és hát idén is nagyon készülnek. A fazekas szakmai bizottság elnöke Albert Attila, magyar szombathai fazekas, ő ennek a témának a felelőse. Egyeztetünk napi szinten, nagyon sok érdekes, izgalmas fazekas témába vágó szakmai programmal készülnek. Lesz egy szabadtéri kiállítás a különböző nagyobb fazekas központokra fókuszálva. Közel 30 fazekas részt vesz ezen a szakmai programon. Egész nap a fazekasok helyszínén. Azt kiemelném, hogy a Tóth Árpád sétány és a Hadtörténeti Múzeum környezetében az esztergomi rondellán lesz a fazekas programoknak a fő helyszíne.
Ahova a gyerekek előszeretettel látogatnak el, többek között a korongozást mindenki kipróbálja, kicsik, nagyok, de hát nyilván nem csak ebből fog állni.
Így van, gyerekeknek külön programok lesznek, korongozni is lehet, és hát az amerikai vendégeink, akik idén ugye a díszvendégek, ott is több keramikus érkezett, és ők is nagyon kíváncsiak a magyar fazekas hagyományokra, úgyhogy terveznek, hogy közösen is valamit alkotnak, meg egymással tapasztalatot cserélnek, tehát azt gondolom, egy nagyon izgalmas helyszíne lesz a rendezvénynek. Kása Béla fotoművésznek van egy nagyon-nagyon szép fotósorozata az erdélyi fazekasokról. Az a kiállítás is látható lesz a fazekasok helyszínén.
Azt hiszem, hogy mi is nagy érdeklődéssel várjuk az Egyesült Államok beli keramikusok bemutatkozását, hiszen az aztán egy teljesen ismeretlen téma számunkra.
Így van, ez nagyon megtisztelő, hogy tavaly, ahogy vége volt a fesztiválunknak, rögtön bejelentkezett az amerikai ügyvívő asszony a követségről, hogy hát úgy gondolják, hogy Amerika 250. függetlenségi évfordulója alkalmából legyen a mesterségek ünnepe díszvendége. És hát el is fogadtuk, elkezdődtek az egyeztetések, és 18 iparművész érkezik. Érkezik még egy zenekar, egy bluegrass zenekar, ez egy több zenei stílusnak az ötvözetéből született San Francisco környéki zenei stílus. Aztán érkezik egy őslakos indián táncegyüttes, de a táncegyüttes tagjai mindenki kézműveskedik, tehát hol táncolnak, hol kézműves bemutatókat tartanak, azt gondolom, hogy igen, izgalmas lesz.
A díszvendég mellett azért mindig van még néhány ország, amely bemutatkozik. Az idén mely országnak a mestereit láthatjuk még?
Pár évvel ezelőtt díszvendég volt Japán, idén visszatért, ők is nagyon kérték, hogy jelen lehessenek, nagyon különleges mesterségekkel érkeznek művészek, Dél-Korea most már évek óta visszatérő vendégünk, ők is nagyon izgalmas keleti mesterségeket hoznak. Lesz egy kínai kékfestő, ami azt gondolom a hazai kékfestők számára egy nagyon jó alkalom lesz, hogy tapasztalatot cseréljenek a mesterségükről. Aztán tavalyi nagyon nagy sikerre való tekintettel újra vendégünk lesz Biskekből, Kirgizisztánból, az Elecsek bemutató. Az a hölgy, aki felélesztette ezt a hagyományt Kirgizisztánba, és akkor azt a 7 méternyi vásznat tekerik fel egy diszként a nők fejére a viseletekhez. Ebből színpadi bemutató is lesz, de lesz egy pavilonjuk. Aztán Lengyelországból érkeznek kézművesek, Kazasztánból érkezik 7 művész, és még közép-ázsiai országokból is lesznek vendégeink.
És természetesen a rengeteg magyar kézműves, akár az anyaországból, akár határon túlról, és a program meg igen gazdag, akár csak minden évben sorolni sem lehet talán.
A főszereplők a kárpát-medencei kézműves közösségek. Ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem egyénileg, közösségek képviselik magukat a mesterségek ünnepén. 40 éve a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezi a mesterségek ünnepét, és a kézműves közösségek, ami tagjaink, ami jelen pillanatban 72 tagegyesületünk van, azok közül 60-an jönnek el a mesterségek ünnepére, és támogatottan vannak jelen cserébe látványműhelyekkel, mesterségbemutatókkal, gyerekjátszókkal, komoly szakmai programokkal várják a közönséget. Nagyon fókuszálunk a gyerekekre, Majdnem minden közösségnél van olyan program, amit a gyerekeknek készül. Vendégünk lesz idén is a Hagyományok Háza, a Tóth Árpád sétányon, az egyik rondellában lesz a helyszínük. Savanyú leves rondella, ilyen vicces neve van, de a közönség is könnyen megjegyzi. Színpadi programokkal, koncertekkel, ölbéli játékokkal, viseletbemutatókkal várják főleg a gyerekes családokat. Színpadi programjaink lesznek nagyobb lélegzetű koncertekkel esténként, így a magyar-szerb kulturális évad keretében a Vigad, a Söndörgő és a Vujicic, tehát a három generáció ad egy koncertet, aztán vendégünk lesz Szerényi Béla a Bokros zenekarral, és velük lép fel a 70 éves szülinapját ünneplő Borbély Mihály, aztán a Fitos Dezső Társulat a Folkrendi Vad bemutatóval és egy esti előadással 20-án, a Mazsimó, Gypsimó együttes is vendégünk lesz, de napközben mindenféle egyéb más koncertek, táncprodukciók lesznek. Azt gondolom, hogy igen, izgalmas lesz a 40. mesterségek ünnepe.
A mai Súgójukban jártunk a Muzsikáló Bakonyban, Pompa Kedvelő Miklós Eszterházáján, a Székesfehérvári Királyi Napokon, Alsóörsön és Veszprémben színházban, és a protestáns sokadalmon, illetve a mesterségek ünnepén Budapesten. Közeledik az ünnepi hosszú hétvége, amely számtalan lehetőséget kínál már most is a kulturális feltöltődésre. Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.